Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 46. Zsoltárunkat énekeljük. A 46. Zsoltárunkat, mely így kezdődik, az Isten a mi reménységünk, midőn reánk tör ellenségünk. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 450. dicséretünket lapozzuk fel. A 450. dicséretünket. A 450. dicséretünket énekeljük el mind az öt versével. Az első vers így kezdődik, drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyán, köszönjük néked a mai napot is, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, áldunk azért, mert megőriztél az elmúlt héten, velünk voltál minden otthoni, munkahelyi dolgunkban, betegségünkben, gyengeségeinkben, örömeinkben. Köszönjük néked, hogy hordoztál bennünket kegyelmesen és szeretettel. Áldunk azért, mert ezt a napot is felvirasztottad reán. Köszönjük, hogy eljöhetünk, hogy hálát adjunk néked, hogy magasztaljunk téged, hogy dicsőítsünk téged. Köszönjük néked, hogy az ígéd világosságába jöhetünk. Kérünk, hogy hadd ragyogjon be a szívünkbe ezen a mai napon is, és hadd üzze el a mi sötét gondolatainkat, vagy hamis gondolatainkat, rossz gondolatainkat. Töltsd meg a szívünket a te szent és igaz gondolataiddal, üzeneteiddel, és kérünk, hogy ezáltal vigasztalj, bátoríts, erősíts bennünket. Köszönjük néked, hogy jelen vagy közöttünk a szent lelked által az ígében, és köszönjük a terített asztalt is, ami megerősít bennünket a hitben. Köszönjük néked, hogy az irántad való bizalomban, szeretetben akarsz megújítani a szent jegyek által is. Kérünk téged, hogy segíts alázattal és örömmel részesülni egy szívvel, egy lélekkel a szent vacsorában. Köszönjük néked, hogy rád figyelhetünk. Kérünk, hogy áld meg a szívünket itt a templomban, áld meg a gyerekeket a gyerekisten tiszteleten. Áld meg minden helyet, Urunk, ahol ma összegyűlnek az emberek, hogy téged dicsérjenek és meghallgassák a te üzenetedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézus Krisztusunkért, megváltónk nevéért. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét, melynek alapján szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyvének 20. részéből, a 11. és következő versekből. És láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, kinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsiket állani Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik önállók voltak, és megítéltetének minnyájan az ő tetteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűz tavába. Ez a második halál, a tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűz tavába vetteték. Kedves testvérek, a Jelenések könyvében előttünk álló jelenet, ahol Isten fia, az Úr Jézus Krisztus az utolsó ítéletet tartja, és némelyeket az örök üdvösségre, másokat az örök tűz tavára, a kárhozatra ítél, különösen megbotránkoztató és sokszor tagadott jelenet manapság. Nem is annyira a világi körökben, mint inkább sajnos protestáns keresztjén körökben. Ennek járjunk majd kicsit utána. Valóban ítél az Isten fia személyében? Ítél, vagyis szétválaszt hívőket, hitetleneket, jókat, rosszakat? Ahogy az ige mondja nekünk, hogy az ige elénk állítja. Némelyek egyenesen azt mondják, testvérek, ismétlem egyházi körökben, hogy nem. Isten nem ítél. Jézusban sem ítél senkit. Az első kérdésünk, hogy mivel igazolják ezek az emberek az Isten tagadását. Leginkább tapasztalataim szerint 4 érvel szokták alátámasztani, hogy Isten nem ítél. Úgy, ahogy a Biblia írja. Legtöbbször azzal találkozom, hogy azt mondják, hogy nincs megírva a Bibliában, hogy Isten a szeretet. Isten a szeretet. Hát akkor hogyan küldhetne valakit a pokolba, a tűznek tavába, örökre szenvedni? Ő a szeretet, és ő nem okozhat szenvedést, sőt örök szenvedést az embereknek. Ő mindenkit elfogad, függetlenül a felfogásától, a hitétől, a vallásától, értékrendjétől, tettétől, szavaitól, életvezetésétől. mindenkit az ő országába enged, a boldogság hazájába, és senkit nem fog az örök kárhozatra küldeni, mert a szeretet arra kötelezi őt, hogy mindenkit boldoggá tegyen, függetlenül attól, hogy mit hit, mit nem hit, hogy élt, hogy nem élt. Tehát az Isten szeretet, és ezért nem ítél senkit kárhozatra. Azt hiszem, testvérek, hogy mondhatnánk erre, hogy na, tessék elolvasni a Bibliát, aztán utána ennyi. A Biblia mégis azt mondja, hogy az Úr ítél. De egy kicsit mondjunk többet erről a vélekedésről. Akik így gondolkodnak Istenről, azok a bibliai Isten szeretetét, Istennek ezt a vonását abszolutizálják. Vagyis azt gondolják, hogy a szeretete egy minden egyéb vonását felülíró vonása. Mivel szeret, nem érvényesíti az igazságát, az igazságosságát, nem sújt le a haragja, nem érvényesíti a szentségét. Istent, tehát, hogy így mondjam, eltorzítják Isten jellemét, Isten személyiségét, eltorzítják azzal, hogy az egyik tulajdonságát túlságosan is fölnagyítják és abszolutizálják. Van, akik egészen odáig mennek, hogy az Isten már nem is tekintik személynek se, hanem egy ilyen szeretet érzésnek fogják föl. De hát nyilvánvaló, testvérek, a Szentírás alapján, hogy ez egy teljesen hamis istenkép, mert Isten a Bibliába kijelentette magát, és ott úgy jelentette ki magát egyfelől, mint aki tényleg szerető Isten, 100%-ig szerető Isten. Ő a szeretet. De ugyanakkor Isten nem csak szerető Isten, hanem szent Isten is. Meg úgy is kijelentette magát, mint bűngyűlölő Isten, meg mint haragvó Isten, meg mint bosszúálló Isten, meg végtelen, meg örök, meg mindentudó, meg mindenhol jelenlevő, meg bölcs, meg nagy, meg hű, és nem sorolom tovább. Isten nagyon sok mindent mondott magáról a Bibliába, és nem csak azt az egyet mondta, hogy ő szeretett. És ha nekünk a szívünkben van alázat, és Istentől jövő bizalom, hit, akkor azt mondjuk, hogy mi nekünk szükségünk van arra, hogy az Istent a maga lényének, jellemének, személyiségének a teljes gazdagságában lássuk. Ő neki tetszett az, hogy megmutassa nekünk, hogy ő nem csak ilyen, vagy csak olyan, hanem ő ilyen. Ő minden tökéletesség foglalata. A Biblia tulajdonképpen Istennek csak egyetlen egy tulajdonságát, hogy így mondjam, abszolutizálja, ez pedig a szentsége. Amely fogalom nem csak azt jelenti, hogy erkölcsileg makulát, hanem azt akarja kifejezni a legtöbb helyen a Bibliában, hogy Isten elkülönül az egész teremtettségétől. Ő nem a teremtettségnek a része, ő a teremtő, aki mindenek fölött áll. De ebben a mindenek fölött álló Istenben, ebben az abszolút egyedülálló, abszolút kizárólagos személyben rengeteg vonás van, és mindegyik vonás a tökéletes és végtelen. A szeretete is, a szentsége is, a bűngyűlölete, a haragja, a hűsége, minden vonás a tökéletes. Nekünk szükségünk van, testvérek, hogy a teljes dicsőségébe lássuk. És aki azt mondja csak, hogy Isten szeretet, az redukálja az Istent, az eltorzítja az Isten képét, az tulajdonképpen már egy hamis Isten képet ápol magában. Nyitottnak kell lennünk arra, hogy Istenünk, te mit mondasz magadról? Nem csak egyik-másik tulajdonságodra koncentrálunk, hanem az egész lényedre. Nekünk tulajdonképpen egyébként szükségünk van arra, hogy lássuk az Isten egész lényét, nem csak a szeretetét, hanem mondjuk az igazságát is, meg az erkölcsi makulátlanságát, meg a végtelen erejét. Az életünkben sokszor nem annak van jelentőség, hogy az Isten szeret, hanem másnak van jelentő. Például annak, hogy bölcs. Például. Vagy máskor, hogy mindenható, teljhatalmú az Úr. Ragaszkodjunk, testvérek, ehhez, és ne, mármint, hogy az Isten teljes személyiségéhez, és ne engedjük, hogy valaki így félrevezesse minket, és az Isten csak szeretett. Nem csak szeretett, még sok más egyéb is. Hála Istennek, hogy ő szeretet is, kegyelem, irgalom, végtelenül, de még más egyéb is. Aztán van egy másik érv is, amit föl szoktak hozni, kicsit kapcsolódik az előzőhöz, eszerint Istenben nem fér meg együtt a szeretet és a harag. Ugye hát, mert úgy jön elő itt a Bibliából, hogy Isten haragszik, Jézus haragszik is a bűnösökre, az ellenségeire. Tehát Istenben a szeretet és a harag nem fér meg együtt. Hát testvérek, mégiscsak azt kell mondanunk megint, hogy a Bibliában más látunk. Más látunk, testvérek. Istenben nagyon is megfér egymás mellett a szeretet meg a harag. Tulajdonképpen, ha látjuk a Szentírásban, hogy Isten szereti például a teremtettségét. Gyönyörködött benne, amikor megteremtette a világot. És olvassuk a Bibliában a Zsoltárok könyvében, hogy Isten szeretettel néz az ő teremtett világára. És ha valaki ezt az ő által a szeretett világot rombolja, pusztítja, összezavarja, összekutyulja, akkor arra az Isten meg fog haragudni. Ugyanúgy szereti a világot, ahogy szereti a világot, szereti az Úr Jézust is. Az Atya Isten szereti a fiút, és a fiú is szereti az atyát. Az atya, ha azt látja, hogy az ő szeretett fiát, akiben ő gyönyörködik, az emberek bántják, gúnyolják, gyűlölik, mert közömbösek iránta, akkor Isten megharagszik azokra, akik az ő szeretett fiát semmibe veszik. Istenbe, testvérek, ezek az érzések százszázalékosan, vagy jellemvonások, ahogy mondtam, százszázalékos tökéletességben vannak. Ő tud egyszerre szeretni is, és tud egyszerre gyűlölni is. Teljes mértékben egyébként minket, akit az ő saját képmására teremtett, minket is jellemez ez, hogy tudunk egyszerre szeretni és haragudni. Ugyanarról van szó, hogy ha valakit szeretünk, és annak a valakinek valaki súlyos kárt okoz, mondjuk a gyerekünknek, vagy a férjünknek, feleségünknek, akkor tulajdonképpen haragosak leszünk arra, aki bántotta őt. Mert szeretjük azt, akit bántottak. Értitek? Megvan a szívünkben, a mi szívünkben is, megvan a szeretetnek és a haragnak az együttese. Nem zárja ki ez a kettő egymást, hát bennünk se zárja ki, hát Istenben még kevésbé zárja ki egymást ez a kettő. Figyeljünk erre, testvérek, hogy ennek az érnek se dőljünk, hogy Istenben nem fér meg a szeretet meg a harag egyszerre, de nagyon is megfér benne. Ő maga is beszél erről, és ezt vagy elfogadjuk, vagy nem hisszük el. Hát kinek-kinek, ahogy tetszik. A harmadik érv, amivel némelyek alátámasztják, hogy Isten Jézusban nem fog ítéletet tartani, az az, hogy szerintük az Ótestamentum Isten meg az Új Testamentum is Jézusa nem ugyanaz a személy, hanem az két különböző Isten. Hát hányszor lehet hallani, testvérek, most már keresztény körökben is, hogy az Ótestamentum Istene, az a szörnyű, véres, ítélő, kegyetlen, bosszúálló, de bezzeg az Új Testamentum Jézusa tele van szeretettel, tele van kegyelemmel és irgalommal. De testvérek, hát hogyha most olvassuk a Szentírást, akkor azt kell mondanunk, hogy az Isten mind az Ótestamentumban, mind az Új Testamentumban szerető és ítélő Isten. Hát az Ótestamentumot olvasgatjuk, számtalan szó, nem csak azzal találkozunk, hogy Isten egy kemény, tényleg haragvó, büntető, bosszúálló Isten, de hanem azzal is találkozunk, hogy himnikus módon beszél a Szentírásban ő maga a népe iránti, még az ellenség iránti szeretetéről, kegyelméről, jóságáról. Hát tele van az Ótestamentum, nem csak az Isten véres kezét látjuk, hanem az Istennek az átszögzett kezét is látjuk már, a szeretetét is ott látjuk az Ótestamentumban. És ha átjövünk az Új Testamentumba, akkor azt látjuk, hogy Jézusnál is azért nem csak a szeretet mutatkozott meg, hanem megmutatkozik benne az ítélet is. Amikor keményen beszél nagyon a farizeusok, az írástudók bűnei ellen, amikor ostolt ragad és kizavarja a templomból a vámszedőket, meg egyéb ilyen pénzváltókat, akik ott begyülekeztek, megtisztítva a templomot. Jézus keményen tud fellépni. A Jelenések könyvében János apostol véres ruhába látja megjelenni az ítéletben Krisztust. Testvérek, ez egyáltalán nem igaz, hogy az Ótestamentum Isten a szörnyű, de bezzeg az Új Testamentum Jézus az a szelíd, nem tudom még kicsoda. Ráadásul az Új Szövetség Istene, Jézus azt mondja, hogy ő neki az Ószövetség Istene az az Atya. Ők egyek. Tehát egyszerűen, testvérek, nem is érti az ember, hogy keresztény emberek hogy mondhatnak ilyen badarságot. Az Ótestamentum Istene az a véres Isten, de bezzeg az Új Szövetséggel. Ez a kettő egy és ugyanaz. És mind a kettőt, akár melyiket nézzük, mind a kettő ítél és szeret. És ítél és szeret. Semmi különbséget nem látunk, ha belemélyedünk a Bibliába. Hát ha valaki nem akar belemélyedni, meg nem akar elfogadni, akkor ne tegye. Tehát mi mégis ezt ki kell, hogy vegyük a Szentírásból. Ez se egy helytálló érv. Végül a negyedik érv, ami elhangzik az utolsó ítélet tagadásának az alátámasztására, már egészen rafinált érv, mert azt mondja, hogy Jézus az egész mindenséget megváltotta. Az egész mindenséget megváltotta, semmi rész nem maradt, amit ne váltott volna meg, így végül a démonok, a sátán is üdvözülni fognak. És nem lesz olyan része a mindenségnek, mint a tűznek tava, örökké szenvedőkkel, hanem végül minden ellentét eltűnik, menny és pokol ellentéte is el, kiegyenlítődik minden, mert Jézus megváltotta a mindenséget, és mindent, és mindenkit, és végül Isten lesz minden mindenekbe. Ez nagyon, nagyon megtévesztő dolog, testvérek. De erre is válaszolhatunk az írás alapján. Mert azt kell mondanunk, hogy az Úr Jézus valóban megvetette az Isten ország, az új ég és az új föld, a csodálatos boldogság, szentség birodalmának az alapját, amikor a keresztfáján meghalt. Áldozata érdeméért az egész mindenség újjá fog teremtetni, de ez nem jelenti azt, testvérek, hogy Jézus mindenkit megváltott, és senki nem kerül a tűz tavába. Az ő saját szavaiból tudjuk, hogy nem váltott meg minden embert, ezt mondta a jelenések, illetve a János evangéliumában, a főpapi imában, hanem csak azokat, akiket az atya neki adott, akiket az atya rábízott, ő azokat váltotta. Mi nem tudjuk, hogy kik ezek, de ő tudta, és tudja. Ő azokat váltotta meg. Ezek mind üdvözülni fognak. Akiket nem váltott meg Jézus, azok nem fognak üdvözülni, nem jutnak az Isten országába. Akiket megváltott, azok, akikért oda szentelte magát, azok oda jutnak. Ha Jézus testvérek mindenkiért meghalt, minden egyes emberért meghalt, volna mindenki a mennybe jutna. Mert nem lehet az ő áldozatának, hogy ne legyen valami eredménye, sőt, tökéletes eredménye. De ismétlem, ő nem mondta, hogy mindenkiért meghalt. Ő azt mondta, hogy a választottakért halt meg, és felszólította a tanítványt, hogy mindenkinek az egész világon mondják el, hogy ő az üdvözítő, és bízzanak ő benne. És aki bízik benne, az üdvözülni fog, aki meg nem bízik benne, az el fog kárhozni. Jézus nem véletlenül beszélt a példázataiba arról, hogy egyszer ott fog állni az utolsó ítélet trónján, vagy ülni, és elválasztja a juhokat a kecskéktől. Nem véletlenül beszél a Szentlélek itt a jelenések könyvében, ugyanerről a jelenetről, hogy Jézus ott van, és elkülöníti egymástól a benne hívőket és a benne nem hívőket. És tökéletes harmóniában lesz majd egyébként az új világ Istennel, akivel tökéletes harmóniában van a menny is, az üdvösség, mert az a szeretetét illusztrálja, és azt tükrözi, meg a pokol is. A pokol is Istent fogja dicsőíteni. Istennek az igazságosságát fogja, és a szentségét fogja dicsőíteni. Örökkön örökké. Eléggé furcsa, testvérek, hogy ilyen érveket keresztény emberek, sokszor lelkészek, sokszor teológiai tanárok adnak elő a mi egyházunkba is, megpróbálva kihúzni a Bibliából azt, hogy Isten Jézusban ítélni fog élőket és holtakat. Nem érdekli őket, hogy ez a Szentírásnak a mondása, nem érdekli őket az, hogy az első keresztényektől kezdve ezt vallották, mi is elmondjuk mindjárt majd a Urvacsora kapcsán az apostoli hitvallásban ugyanezt. Nem érdekli őket az, hogy az egész kereszténység a reformáció után, meg előtte, meg voltak éppen mindig vallotta a Biblia alapján ezt, ők előjönnek, és mindenféle álságos érvekkel igyekeznek ezt a Bibliából kihúzni. A második pontra áttérve, testvérek, hogy mi váltja ki ezt? Mi váltja ki az Istennek, ezt az ítélő Istennek ezt a fajta tagadását? Miért csinálják ezt ezek az emberek? Próbáljuk megérteni ezt. Először is a megromlott emberi szívet találtam. A megromlott emberi szív, testvérek, a bűnös emberi szív egyik ismérve, hogy a Bibliát nem tekinti Isten beszédének. Ez nagyon... Nem hisz a Bibliába, magyarul. Ezért, amit a Biblia mond, azt simán meghazudtolja. Az nem úgy van, mondja a hitetlen ember. Az nem úgy van. Én jobban tudom, hogy ez hogy van. Ez elfogadhatatlan, ezt nem, azt tudja, elfogadom, az jöhet, maradhat. Szelektálgatok benne, de alapjában véve nem hiszek a Bibliába. Kritizálom a tartalmát. Nem az itt kritizál engem, hanem én kritizálom a Bibliát. Ez a Biblia kritikus lélek, testvérek, ami bennünk van, ez, testvérek, nagyon, nagyon, hát hogy mondjam, nagyon keményen tartja magát.
ezt az Úrnak kell bennünk legyőzni. Ő neki kell megváltoztatni ezt az indulatot, ezt a hozzáállást a Bibliához, a mi szívünkben. Ő kell, hogy munkálkodjon bennünk, hogy a Bibliát, testvérek, elfogadjuk, és ne csak válogassunk benne, meg szortírozgassunk, hogy mi tetszik, meg mi nem tetszik, hanem hagyjuk, hogy az egész Biblia előttünk álljon és ragyogjon, és azt elfogadjuk a maga egészében és részleteiben is. Isten kell, hogy ezt a hitet, ezt a bizalmat az ige iránt kimunkálja bennünk. És hát elég hosszú időbe telik neki, amíg ezt egyébként elvégezi. Bár van, akinél gyorsabban is lezajlódik ez a folyamat, de van, akiben egy kicsit nehezebben megy végbe ez a folyamat. De az biztos, hogy a sátán egyébként ennek a bibliokritikus szellemiségnek a forrása. Mi visszaemlékeztek az Éden kertjébe, akkor ott mit csinált? Az Isten mondott valamit Ádámnak meg Évának, ő meg mit csinált? Meghazudtolta Isten. Hát dehogy is, nem úgy van, nem úgy van, nem is szeret benneteket az Isten. Ez rosszat akar nektek, az egy gonosz Isten. Nem jel, hogy már adjatok a szavára egy pillanatig is. Mert testvérek, az embernek a szíve is rossz, de még amikor a sátán még rátesz egy lapáttal, nem bízok én magamtól se az ígébe, de amikor a sátán még jobban felbiztat engem, és inspirálja az én lelkemet erre, akkor aztán úgy meg tudunk keményedni, hogy na, Istennek a légkalapáccsal kell szétvernie a hitetlenségünket, meg a bizalmatlanságunkat. Sokszor a szenvedések, meg egyéb dolgok kell, hogy jöjjenek, hogy a szívünkbe a szava iránti hitetlenség összetörjön, és elkezdjünk már gyermeki szívvel bízni abban, amit mondott nekünk a Bibliában. Például abban, hogy ő ítélő Isten, aki némelyeket az örök kárhozatra vett, másokat meg az örök életre vezet. Van egy másik vonása is a bűnös, romlott szívnek, testvérek, nem csak ez a Biblia iránti teljes bizalmatlanság, hanem az önistenítés is. Erről már beszéltem a múltkor, ezért most csak emlékeztetek rá benneteket, hogy az ember egy önistenítő lény. Az a bűnös embernek a tulajdonság, hogy saját magát tartja a világ mindenség központjának. Én vagyok a leg, minden. Én. És engem rendkívüli módon idegesít, hogy valaki esetleg fölöttem áll, és valaki majd esetleg engem az ő törvénye szerint számon kér, sőt meg is büntet, és esetleg a pokolba juttat, az örök kározatba. Ez az Isten zavarja az én köreimet, ezért tagadni kezdem az élő Istent, önvédelemből. Tagadni kezdem, ilyen Isten nincs, hát ilyen. Aki engem számon kérhetne, az ő törvénye szerint, és még a tűz tavába küldhetne, az én istentelenségem, meg hát ilyen Isten nincs. Ez a legkönnyebb dolog. Letagadni önvédelemből, hogy Isten ítélő Isten. A szerető Isten az még maradhat, mert az az Isten, aki szeret engem, aki, mint egy jóságos öreg bácsi, hogy szemet huny minden fölött, mert már olyan szenilis, hogy nem tud jobb keze, bal keze között különbséget tenni, az maradhat, az nem zavar engem. Akinek az a dolga, hogy üdvözítsen engem, és a mennybe jutasson, az maradhat. Az nem zavarja az én önistenítő kis, egocentrikus, szuverén, autonóm életvitelemet. Az ember szíve, testvérek, ilyen. És nem csoda, hogy ilyen egészen szubjektív okokból is, egyszerűen a saját lelki nyugalma érdekébe, meg önistenítő élete érdekébe az ember elkezdi tagadni azt, hogy Isten ítél. Akár őt is ítéli. De egy kicsit átlépnék, mert nem csak az embernek a szívébe, lelkébe van ez a hitetlenség, meg önistenítés, ami miatt elkezdjük tagadni, testvérek, tagadni az Isten ítélő voltát. Van egy másik dolog is, ami gerjeszti ezt. Ez pedig a korszellem. A korszellem, testvérek, most így mondanám, alapvető dogmája, vagyis kötelező hittétele, hogy nincs végső igazság. Nincs abszolút igazság. Ezt próbáljátok megérteni. Nincs egy abszolút mérce. Nincs egy kánon. Nincs ilyen. Ezért nincs semmi, aminek a segítségével megítélhetnénk mondjuk egy vallási gondolatról, egy hittételről, hogy az most igaz vagy nem igaz. Nincs mércénk, ezért nem tudjuk megítélni, hogy a kereszténységnek, vagy az iszlámnak, vagy a buddhizmusnak van igaza, amikor ezt vagy azt mondja. Nincs egy mérce, amivel lemérhetnénk, hogy most kinek van itt igaza.
Nincs egy mérce, amivel meg tudnánk ítélni esetleg erkölcsi cselekedeteket is, hogy most ez egy jó tett volt, rossz tett volt. Nincs egy abszolút mérce. De alapvető dogma, testvérek, mivel nincs egy alapvető mérce, ebből az következik, hogy mindenkinek a maga kis véleménye az a végső igazsága, hogy így mondjam. Ahogy én gondolom. Ahogy te gondolod, ahogy ő gondolja, hogy nem tudom, ki gondolja. Mindenkinek megvan a maga igazsága, egyéni véleménye. Manapság csak egyéni vélemények vannak. Egyéni vélemények vannak. Nincs egy egyéni vélemények fölött álló abszolút végső igazság, amihez mindenki viszonyul, hanem csak itt vagyunk, és mindenkinek igaza van magába. Én ezt gondolom a hitről, vagy Istenről, hát nekem igazam van. Én ezt gondolom jónak, most azt gondolom jónak, igazam van. Nem? Mindenkinek csak ilyen egyéni igazsága van. Ebből következik, testvérek, hogy le kell ülnünk egymással, más nem tehetünk, le kell ülni, és dialógust kell folytatnunk, párbeszédet kell folytatnunk egymással. Előfeltétel nélküli dialógust, párbeszédet, ugye? Vagyis nem szabad azt feltételezni, hogy a másiknak esetleg jobban igaza van, mint nekem, meg az se, hogy nekem jobban igazam van, mint neki. Csak dialógust folytathatnak teljesen egyenrangú emberek. Te ezt gondolod, én ezt gondolom, ez a te véleményed, ez az én véleményem. Te így látod, én úgy látom. Elmondjuk egymásnak, és beszélgetünk arról, hogy ki hogy látja, ki mit lát, ki mit gondol a dolgokról. E dialógus közben, testvérek, meg kell tanulni a polkorrekt gondolkodást, politikailag korrekt gondolkodást. A polkorrekt gondolkodás az azt jelenti, hogy nem hiszem azt, hogy nekem nagyobb igazam van, mint a másiknak. De az se, hogy neki nagyobb igaza van, mint nekem. A polkorrekt gondolkodás, ez a mindent egysíkúvá tevő relativista gondolkodás. Ebbe a gondolkodásban még elő se fordulhat a fejünkbe, hogy valakit diszkrimináljunk. Hogy valakire azt mondjuk, hogy az bűnös. Vagy annak nincs igaza. A polkorrekt gondolkodásban a polkorrekt beszéd, ami nem udvarias beszéd, nem udvarias beszéd, mert a polkorrekt beszéd a legdurvább, a legszélsőségesebb fogalmakkal tudja megbélyegezni azt, aki nem polkorrekt, aki nem relativista. Aki még azt hiszi, hogy van egy végső igazság, és annak alapján meg lehet ítélni a dolgokat. Na ez fundamentalizmus. Ez diszkriminatív. Ez a béke ellensége, aki így gondolkodik, mondják. Ezt mindennek elmondják a szószoros értelmében. Lehet ezt látni, tapasztalni. A polkorrekt beszéd, azt testvérek, egy sajátos beszédstílus, ami ma eluralkodott, nem csak a politikában, mindenhol. Nagyon jól tudjátok ti is ezt. Nem szabad bizonyos fogalmakat használni sem. Nem szabad azt mondani, hogy cigány, bocsánat. Nem szabad, testvérek, azt mondani, hogy muszlim. Mert valamilyen kikutathatatlan okból azok, akiket így nevezünk, kifogásolni fogják ezt. És ránk támadnak, hogy milyen diszkriminatívak vagyunk. Nem szabad azt mondani, hogy homoszexuális. Mert valamilyen okból ezt diszkriminatívnak fogják ők érezni. Nem tudjuk, hogy miért, csak ez egy... És nem is használjuk aztán ezeket a fogalmakat. És már is itt vagyunk, testvérek, egy olyan világban, ahol nem szabad akármit mondani. Jut eszembe Orwellnek az Új beszél, a 2004 című regényéből. Az Új beszél, az új nyelv. Amivel nem szabad csak bizonyos dolgokat mondani, mert más dolgokat nem szabad mondani, mert rögtön lecsap a rendőrség, a gondolatrendőrség. Megmondják nekünk, hogy mit szabad mondani, és mit nem szabad mondani, testvérek. A fejünkbe verik a propaganda ügynökei a tévéből, a rádióból, a médiából. Na, mindegy, zárójel. Így halad az abszolút igazságban nem hívő, polkorrekt gondolkodású és beszédű, dialógust folytató, toleráns, mert hát marad a tolerancia, egymást tolerálni kell a különbözőségeben, toleráns
világ, ami szépen halad, hova halad, hova is halad, hova halad, testvérek, a megbékélt sokféleség világa felé. Így mondják, a megbékélt sokféleség. Az kiengesztelődött emberiség világa felé, testvérek, ahol semmi diszkrimináció nem lesz, ahol mindenki egyenlő lesz. Már a kommunizmus rémképe jön elém. Mindenki egyenlő lesz. Az egész abból indul ki, testvérek, ez a korszellem, hogy nincs végső igazság. Erre itt vagyunk mi keresztjének, és mit csinálunk? Nem mi, én nem. De a kereszténység egy nagy része. Hozzáfog ahhoz, hogy a bibliai Istent valahogy hozzáigazítsa ehhez a korszellemhez. Mit csinálnak? Istent felruházzák a fő-fő relativizmussal. Ő a fő-fő relativista ebbe a világba. Istenre ráhúzzák azt, hogy ő egy abszolút polkorrekt gondolkodású és beszédű valaki. Ő egy abszolút párbeszéd képes valaki. Ő egy abszolút toleráns valaki. Így mondják, bibliai kifejezés az, hogy szeretetteljes. Isten nem diszkriminál senkit. Ma se. Nem mondja ki senkire, hogy te tévedsz, ő neki meg igaza van. És Isten az utolsó ítéletkor Jézus Krisztusba se fog diszkriminálni. Mert nem fogja azt mondani, hogy ti elkárhoztok, ti meg üdvözültök. Isten nem fog különbséget tenni az emberek között. Rávetítik, testvérek, döbbenetes dolog ez, keresztjének, teológusok, lelkészek rávetítik Istenre a mai közgondolkozás, mintha ő lenne annak a fő-fő bajnoka. Mintha tőle jönne ez az egész gondolkodás. Ez, testvérek, dettó ugyanaz, mint ami volt, akik idősebbek hallottak róla a nácizmus idején Németországba. Előjöttek a náci ideológusok, előadták az ő eszméiket, jöttek a keresztény teológusok, és Istent érdekes módon, meg Jézust, meg az egész kereszténységet átértelmezték a náci ideológiához, és a kereszténységből lett a nácizmusnak a legfőbb pártfogója és támogatója. Ugyanezt történt meg annak idején, a szocializmus idején, előjöttek a marxista ideológusok, előadták a maguk kis eszméit, a kereszténységből elősündörögtek néhányan, és hozzáfogtak, és a bibliai Istent, meg Jézust szépen hozzáigazították. Istenből lett a legnagyobb bolsevik, Jézusból lett a legnagyobb szocialista forradalmár, a legnagyobb szociális reformer, a kereszténységet pedig szépen beállították a marxista ideológia szolgálatába. Így lehetett érvényesülni, ugye? Így a párt jó véleménnyel volt az egyházról, akár náci párt, akár marxista, kommunista párt. Így szalonképes maradt az egyház. Csak éppen mit kellett tenni? Le kellett mondani a Bibliáról. Mert a Biblia mégse azt mondja, hogy Isten bolsevik, meg azt sem mondja, hogy náci, és a többi, és a többi. Testvérek, nagyon döbbenetes dolog ez, nem is tudom, hogy kellően átlátjuk ezt a dolgot, de az biztos, hogy a korszellem iszonyúan arra nyomja ma a kereszténységet, hogy Istent így eltorzítva lássa, rosszul lássa, rosszul fogja fel Jézust is, és ne ragaszkodjon hozzá, amit a Biblia. Ragaszkodjatok hozzá, amit a Bibliából olvasunk. Végül az utolsó pontra mennék át, testvérek, hogy hová vezet az élő Istennek ez a fajta ítélő Istennek ez a fajta megtagadása, amit az ember szívének a romlottsága meg a korszellem együtt inspirál és hajt és nyom előre. Hova vezet ez, testvérek? Először is mondanám így egy bálványisten készítéséhez. Aki a Bibliát felülbírálja és rátámad az itt megszólaló Istenre, aki szeretet is, meg ítél is, haragszik is, meg irgalmas is, és ezt az Istent így addig farigcsálj, míg csak a szeretet marad belőle, más szépen a tolerancia, a humanista tolerancia, az egy néma bálványt csinál az Istenből. Néma bálványt. Ez a humanista, liberális néma bálványisten, ez nem is létezik. Ez egy gondolati képződmény, egy árnyék tulajdonképpen, egy semmi. De van, aki ezt imádja, és ezt hódol, ezelőtt hódol, és erről beszél mindenkinek. Ez egy bálványtest. Aki ezt tiszteli, erről beszél, az bálványimádó. És egy bálvány Istennek a követésére akar meggyerni embereket. Akkor is, hogyha a kereszténység körébe történik ez a dolog. És gyülekezetekbe, egyházakba történik. Aki Istent eltorzítja, bálványt csinál. És bálványtiszteletet, bálványimádást honosít meg. Aztán egy másik dolog, amihez vezet ez az egész, testvérek. Ez az örök kárhozathoz vezet. az örök kárhozathoz. Ha valaki belekapaszkodik ebbe a bálványistenbe, aki mindenkit csak szeret, és senkit nem ítél, mekkora veszélybe van, testvérek? Mekkora veszélybe van? Mi lesz vele, amikor egyszer csak eljön az óra, és kiderül számára, hogy mégiscsak van ítélő Isten, aki bizony némelyeket az üdvösségre küld, másokat meg a kárhozatba küld? Mi lesz abban a pillanatban ezzel az emberrel, aki pont ebben nem hitt? Mert azt hitte, hogy az Isten csak szeret mindenkit, és mindenki megy egyenesen a mennybe, az ő országába. Nagyon nagy meglepetés, mondhatnám, bocsánat, pofára esés az illető részére. Mert azon fogja kapni magát, hogy elküldi az Isten fia igazságos ítélettel a kárhozatba. Veszélyes dolog, testvérek, tévtanításokba hinni az Istennel kapcsolatba. Hamis eszmékbe hinni, amik lehet, hogy itt nagyon kényelmes következményekkel járnak nekünk a Földön, de aztán az örök következményei meg a legdurvább következmények, amik csak léteznek. Persze Isten ítélete, testvérek, azokat is utol fogja érni, azokat a papokat, lelkészeket, teológiai professzorokat, meg egyebeket, akik a Bibliát szemenszedett hazug módon így magyarázták az embereknek. És elhitették velük ezt a blőd, badar dolgot, amit a Bibliából nem lehet igazolni. De az emberek gyanútlanok voltak, és tudatlanok voltak, és jóhiszeműek voltak, mert ha egy professzor írja, aki a teológián tanít, meg a tiszteletes úr mondta a szószékre, akkor biztos úgy van. Nem biztos, testvérek. Manapság már semmi nem biztos. Manapság az ígével a kezünkbe kell ülni a templomba, meg hallgatni a rádiót, meg elmenni valahova, azt nézni, hogy amit ott beszélnek nekünk, az az ígével egyezik-e, vagy nem. Itt is ugyanezt kell csinálnotok. Isten a hamis prófétákra rá fog rontani, ahogy Jeremiás prófétánál mondja az Úr, és meg is tette. A hazudozó professzorokra, meg lelkészekre, meg egyebekre Isten rá fog rontani. És számon kéri őket, és meglátják, hogy van-e ítélő Isten, vagy nincs. Aztán, testvérek, a múltkor beszéltem arról is, hogy egy nagyon rossz következménye az ítélőisten tagadásának az, hogy ez az erőszak kultúráját segíti elő. Hiszen emlékeztek, hogy elmondtam ezt, hogy ha valaki nem hisz abba, hogy ő neki a tetteiért bármikor felelősséggel kell tartoznia, és azokról számot kell adnia, az az ember, testvérek, zabolátlanná válik. Az semmi nem tartja vissza attól, hogy a gonoszságát kiélje. Ezt láttuk az összes diktatúrákban. Pláne még, hogyha a gonoszság által jó pontokat lehetett szerezni, meg kiváltságokat lehetett begyűjteni valakiktől, akkor aztán nem volt, ami visszatartsa a besúgástól, a legaljasabb dolgoktól is az embereket. Lelkészeket is, testvérek, papokat is, akik a saját gyülekezeti tagjaikat súgták be annak idején. Akiknek gyóntak annak idején, mentek és adták le a drótot másnap az állami egyházügyi hivatalba, vagy valamelyik, nem tudom melyik, kirendelt testületen, hogy mit mondott a nem tudom én melyik bácsi vagy néni. Értitek, testvérek? Mert ezzel jó pontokat lehetett szerezni, mert megkaptad a nyugati útlevelet, meg megkaptad a nyugati autót, meg a nem tudom, meg a szocialista autót. Hát testvérek, az ember, ha nem tudja, hogy a tetteiért felelősséggel tartozik, akkor azt elszabadulhat a pokol. A másik oldal, akit megbántanak, és nem hisz abba, hogy van egy ítélő Isten, aki majd helyrehozza a dolgokat, az meg a bosszúállásnak az indulatát fogja érezni. Megbántottak. Engem súgtak be. Ez a piszok pap. Ez a ilyen-olyan lelkész. Hát mi? Azt a mindenit neki. Addig nem nyugszok, amíg... És akkor jön a bosszú, a tízszeres, a százszoros bosszú, ami aztán megint kiváltja ezt az újabb bosszút, és elindul az erőszaknak a körforgása. Hogyha, testvérek, valaki hisz abba, hogy van egy Isten, aki előtt nekem felelősséggel kell tartoznom, a besúgásomért, a nem tudom én miért, kicsit az ember úgy összehúzza magát. És ha valaki tudja, hogy van egy Isten, aki helyrehozza majd a dolgokat, az le tud mondani még a bosszúállásról is, sőt, még a másiknak a megbocsátás, a bűne megbocsátásáig is eljuthat. Nekem is megbocsátottak, én is megbocsátom az ellenem vétkezőknek, amit ellenem elkövetett. De a testvérek, kihúzzuk ezt, hogy ítélő Isten, és Istenből csak egy szerető Istent, egy ilyen szenilis öregbácsit csinálunk, akkor az egésszel hozzájárulunk az, hogy az élet eldurvuljon körülöttünk. Kell ez nekünk? Nem kell. Még jobban nem kell.
Azzal zárom, testvérek, a mai gondolatokat, hogy ha ez a Isten, az ítélő Istennek a tagadása inspirál minket. Inspirál minket arra is, hogy még inkább tisztán hirdessük a Krisztus keresztjét, amiről az úrvacsora is beszél. Mert a Krisztus keresztjére visszagondoltok, az Úr Jézus áldozatára visszagondoltok, ott van a kereszt, a véres keresztfa, ami egyszerre mutatja, hogy Isten igazságos, ítélő bíró, aki az ember bűnét nem az emberem büntette meg, hanem a fián büntette meg, de megbüntette. Az én bűneim, a te bűneid büntetése van ő rajta, mondja Ézsaiás, és mondja az egész Új Szövetség is. Isten igazságos, ítélő bíra. Csorbítatlan az igazsága. Még ha fiát kellett megbüntetni, még azt is megbüntette. Ha beleszakadt a szíve, azt is megbüntette. Mert az igazságának eleget kellett tennie. Nem sérülhet Isten igazsága és igazságossága. Aki a törvény szerint halálra méltó, annak meg kell halnia, hogyha az a fia, annak is meg kell halni. Nem az ő bűneért, hanem a mieinkért, mert magára vette őket. A kereszt beszél, testvérek, Isten igazságosságáról, és beszél az ő szeretetéről. Mert őt büntette meg helyettem, helyettünk. Értitek? Nem minket akar megbüntetni, nem minket akar a pokolba küldeni. Inkább a fiát küldte a pokolba, hogy nekünk megbocsáthasson, hogy minket magához ölelhessen, hogy minket az ő országába vehessen. A Krisztus szála alá poklokra, hogy mi a mennyekbe mehessünk. A kereszt, testvérek, az Istennek az igazságát és a szeretetét is tükrözi egyszerre, és bizonyítja nekünk. És ezt nekünk hirdetni kell. Ezt mondta Jézus, hogy ezt hirdessük, ez az evangélium. Isten igazságos, de megbüntette a bűneinket Jézuson, és ő érte megbocsátott nekünk. Higgyetek ebben! És örök életetek lesz, nem kell félnetek az ítélő bírótól majd, mert az az ítélő bíró, az az ítélő bíró lesz, aki rólunk minden károsztatást elvett. Aki nekünk bűnbocsánatot szerzett, aki nekünk kiérdemelte az örök életet. Testvérek, tagadják, akik akarják az élő Istent. De minket ez az ő tagadásuk, még inkább arra serkentsen, hogy a tiszta bibliai evangéliumot, a kereszt evangéliumát még világosabban higgyük, hirdessük, valljuk ebben a világban. Jöjjetek és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy láttatod velünk, hogy hány ember, hányféle érvel tagadja azt, hogy te ítélő Isten vagy. Látod azt is, hogy megértettük, hogy az ember szíve és a világ szelleme is erre inspirál bennünket. Nagy erővel, nagy szellemi nyomásával. És köszönjük neked azt, hogy láttatod velünk, hogyha ezt tagadni kezdjük, hogy te ítélsz, akkor ez hova is vezet. De köszönjük néked, hogy van egy ilyen következmény is, hogy még inkább fölragyoghat az evangélium, a tiszta bibliai evangélium. A sötét háttér előtt fölragyoghat a világosság. Köszönjük néked, hogy hirdetetik nékünk a kereszt evangéliuma, a szeretetedről és az igazságodról szóló evangélium. Köszönjük, Jézusunk, hogy te vállaltad ezt az utat, vállaltad az összetörettetést, érettünk. Köszönjük néked, hogy szerettél bennünket, és ezért is hordoztad el ezt a büntetést helyettünk. Köszönjük néked, Atyánk, hogy fiadat büntetted, hogy nekünk irgalmazhassál. De köszönjük, hogy irgalmad töretlensége mellett ott van a te igazságosságodnak, a te szentségednek töretlensége is. Köszönjük, hogy te benned igen megfér a harag, és megfér a szeretet is. Köszönjük, hogy te magad tökéletes vagy, és teljes dicsőségedben ragyogsz előttünk a Bibliában. Kérünk, hogy segíts hinni benned, segíts meghódolni előtted napról napra, és segíts a te akaratodnak alávetni magunkat. Mondjon bármit ez a világ, vagy tegyen bármit ez a világ ellenünk. Köszönjük néked, hogy ragaszkodhatunk az ígéhez. Kérünk, erősíts meg a beléd vetett hitünkben, bizalmunkban, nem csak a hirdetet, hanem a magunkhoz vett sakramentális ige által is. Erősítsd meg a hitünket te benned, drága üdvözítőnk, drága atyánk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, úgy külső dolgok, mint lelki dolgok tekintetébe. Kérünk, hogy anyagilag is gondoskodj rólunk, és áld meg, Urunk, kérünk a szíveinket, a betegek szívét, a gyerekek szívét, a munkás emberek szívét, mindazokét, akik itt vannak, vagy ide jönnek ebbe a gyülekezetbe. Add, hogy benned hívő, téged valló, téged dicsőítő emberek legyünk. Örömmel téged követő emberek legyünk mindnyájan. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, népünket, hazánkat. Kérünk, hogy itt a választások küszöbén is, a kampányító kapcsán is. Adjál békességet ennek a népnek, Urunk. Add, hogy a békesség legyen, Úr, közöttünk és a szíveinkbe is. Adj józanságot, hogy másokat is tudjunk a megbékélés felé segíteni, és leginkább feléd segíteni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így magunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy amint láthatják az Úrnak szent asztalát, megterítettük, akik elkészítették magukat, azokat szeretettel hívjuk és várjuk. Azt kérem, hogy aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, hanem kimegy a templomból, az előtérben, csöndben legyen, ha nem akar elmenni még, itt ne beszélgessünk, mert nagyon, nagyon visszajön a hang, és zavarja itt az úrvacsorai közösséget. Tehát kérem a csöndet a testvérektől, a gyerekeiket is tartsák kordába, akiket ez érint. Hirdetem a mai délutánunkat, amikor is házaspári kör lesz, szeretettel hívunk és várunk minden házaspárt erre az alkalomra. Holnap délután 14 óra 30-kor nyugdíjas délután lesz. Judit néni szeretettel hívja és várja az idősebb testvéreket. És annyit hirdetek még, hogy többen is szóltak már az ügyben, hogy felnőtt konfirmációra szeretnének jelentkezni. Azt kérem, hogy aki tényleg szeretne jelentkezni, az jelentkezzen nálam minél előbb, mert március elején akkor elindítanánk ezt a tanfolyamot újra, hogyha van elég jelentkező. Tehát felnőtt konfirmációt indítanánk az idén is, és ha valaki szeretne jönni, akkor mindenképpen szóljon nekem. És elindítjuk ezt a tanfolyamot, hogy ne nyúljunk el addig, mint tavaly. Kicsit kinyúlt a tanfolyam ideje. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvérek, a záró énekünket vegyük elő, és ez egyben készület is az úrvacsora vételre. A 436. énekünk első három versét énekeljük. 436. énekünk első három versét. Az ének eléneklése után eltávozhatnak azok, akik nem kívánnak részt venni. Tehát a 436. énekünk így kezdődik: örülj szívem, vigagy lelkem, ékességed lett a hit.